Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Széchenyi István Egyetemen. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, és az is mutatja, hogy milyen nagy érdeklődés van a mostani téma iránt. Valóban már a harmadik szemeszterében jár a Tudomány Győrben mindenkinek rendezvénysorozat, de talán egyik előadás sem volt annyira aktuális, avagy mindannyiunkat egészen közvetlenül érintő, mint a most következő, bár nagyon sok érdekes előadást hallhatunk, és nagyon sok érdekes előadás vár még ránk. Azt is mutatja, hogy mennyire érdekfeszítő, és valóban érdekünkben áll beszélni, gondolkodni erről a mostani témáról, tudnélik az alkotmányozásról, egészen konkrétan az új alkotmánnyal kapcsolatos kérdésekről, hogy a elmúlt percekben fejeződött be egy politikai vita ugyanitt az egyetemen egy másik előadóban. Így előjáróban szeretném azt jelezni, hogy a mostani előadás az alapvetően nem politikai, avagy aktuál politikai természetű lenne, hanem talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy az alaptörvénnyel kapcsolatos gondolkodás, illetve az alaptörvénynek a megalkotása aztán az egész jogászi szakmának az egyik csúcs feladatát jelenti, és abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy dr. Patyi András, aki a mostani előadást meg fogja tartani, és itt a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Karának a tanszékvezető professzora, ő részt vett a most születésben lévő alkotmány előkészítésében, úgyhogy arra szeretném megkérni, hogy az új alkotmány stabilitásáról, az alkotmány módosításával kapcsolatos szakmai kérdésekről tartsa meg nekünk előadását. Köszöntsük egy tapsalőt!
Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves hallgatóság, szeretettel köszöntöm én is Önöket, és köszönöm azokat a bevezető megjegyzéseket, amelyek az imént elhangzottak. Talán annyiban orientálják a mai estét, hogy nem az alkotmányozásról, mint politikai folyamatról, vagy nem az alkotmányról, mint politikai produktumról lesz szó, nem arról fogok előadást tartani, hanem az alkotmánnyal összefüggésben egy nagyon fontos kérdést járunk körbe, ez pedig az alkotmánynak a stabilitása, vagyis az alkotmánynak az állandósága, változatlansága. Az, hogy nem kerülnek szóba politikai kérdések, az részben azzal is függ össze, hogy nekem ezt maga az alkotmány, amiről szó van, tiltja. Én ugyanis az egyetemi oktatás mellett bíró is vagyok a legfelsőbb bíróság közigazgatási kollégiumában, és ugye egy bíró nem folytathat politikai tevékenységet. Ezt néha nagy szerencsének érzem. Mielőtt a témába belekezdenénk, engedjenek meg egy kérdést tőlem Önök felé, csak a szóhasználat kedvéért, vagy az egyes témákban való elmélyedés kedvéért, hogy hányan vannak, akik jogászok? Megtennék, hogy fölteszik a kezüket, akik jogászok, jogvégzettek? Köszönöm, akik joghallgatók. Köszönöm. Tehát ez esetben akkor a többség nem, tehát magyarul kell beszélnem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni Önöktől, hogy mivel ez egy fontos és viszonylag aktuális téma, hogy ha kérdésre tesszük be, azt jegyezzék föl, és a végén lesz majd lehetőség arra, hogy én válaszoljak. Előre kell még azt is bocsátanom, hogy én nem vagyok alkotmányjogász. Vannak, akik mióta nagyon sokat szerepel a televízióban és más médiumokban egy csokornyakkendő, szemüveges, gyérhajú ember, aki alkotmányjogásznak nevezi magát, azóta nem nevezik magukat alkotmányjogásznak. Én nem ezért nem hívom magam annak, én közigazgatási jogász vagyok, és a közigazgatási tudományok tanszékét vezetem itt az egyetemen. Ahogy elhangzott, a tavalyi év folyamán néhány hétig, körülbelül két hónapig részt vettem az Alkotmány Előkészítő Bizottság munkájában. Pontosabban szakértőként segítettem szövegezni az alkotmánynak a koncepcióját. A megszövegezett koncepcióról azonban éppen a héten döntött az országgyűlés, és tulajdonképpen azt az álláspontot foglalta el, hogy ez már nem koncepció többé, hanem majd a frakció fognak készíteni saját szövegjavaslatot. Tehát tulajdonképpen az a szakértői munka, amelyben részt vettem, hát túllépett rajta egy kicsit az idő. Mielőtt az alkotmány állandóságáról beszélnünk kell néhány alapfogalomról. Ha valaki már ezeket ismeri, elnézést kérek, ha untatnám, ha valaki nem ismeri, fogadja ezeket figyelemmel, szeretettel. Az alkotmányt formális és tartalmi értelemben egyaránt szokták érteni vagy emlegetni. Formai alaki értelemben azt tekintjük alkotmánynak, amit az adott államban annak neveznek. Azt a jogforrást, amely magát alkotmánynak nevezi. A formai alkotmány megjelöléshez hozzátartozik az, hogy az alkotmány elfogadását általában különleges eljáráshoz kötik, és ezzel a különleges eljárással biztosítják a stabilitását, állandóságát, és azt, hogy ez más jogforrások fölé emelkedjék. Az alkotmány azonban tartalmi vagy anyagi értelemben is meghatározható. Szinte véletlenszerűen vettem elő különböző korszakokból meghatározásokat. Az egyik 1914-ből valahogy nagy hatású, nagy formátumú német közjogásznak, Georg Jelineknek a tollából, a másik egy francia tudósnak a meghatározása, és egy 1994-es meghatározás, amely Bragyova András jelenlegi alkotmánybírótól származik. Ugye alkotmánybíró úr akkor azt írta, azt a rövid megjelölést írta, hogy azt tekintjük egy országban alkotmánynak, azokat a szabályokat, azoknak az összességét, amelyek a jogrendszer legalitásának fenntartásához szükségesek, vagyis annak az állapotnak a fenntartásához szükségesek, hogy a jogrendszer a saját magára vonatkozó szabályokat is betartsa, azok is érvényesüljenek. Ehhez hozzátartozik az a megjelölés, hogy az alkotmány anyagi értelemben való felfogásához hozzátartozik, hogy alkotmánynak vagy alkotmányos szabálynak tekintik azokat is, amelyek bár kívül vannak a formai alkotmányon, mégis a jogrendszer legalitásának fenntartásához szükségesek. Erre egy konkrét példa, a korábbi jogalkotási törvényben volt egy mondat, amelyik úgy szólt, hogy a jogszabály kihirdetését megelőző időszakra, tehát visszamenőlegesen nem nyilváníthat magatartást jogellenessé, nem írhat elő kötelezettséget, tehát ez a visszaható hatályú jogalkotás tilalma, ez a mondat az alkotmányban nem szerepelt. Erről azt mondták, hogy azt mondtuk, hogy tulajdonképpen ez egy alkotmányon, a formai értelmezett alkotmányon kívüli, a tartalmi alkotmányhoz tartozó norma, mert a jogrendszer legalitásának, tehát hogy a saját magára vonatkozó szabályai a jogrendszernek érvényesülnek, annak fenntartásához kell. Van egy olyan felfogás is egykori szegedi professzoromnak, Kovács Istvánnak a felfogása, amelyik ezt a két fogalmat összekapcsolja, és azt mondja, hogy tulajdonképpen az alkotmány, az alkotmányjogi szabályok különleges garanciákkal védett kódexe, tehát ebben mind az anyagi megközelítés, tehát hogy az alkotmányjogi szabályok, amit itt ugye felsorolunk, hogy az állam legfelsőbb szerveit, működési rendjét, egyének államhatalomhoz való viszonyát, tehát ezeket a normákat szabályozó, de különleges, ja, maguk azt nem látják, mert az asztal mögött van. Hűha! Na, akkor felolvasom. Tehát Kovács István szerint a két fogalom együtt jelöli ki az alkotmányt, az alkotmány az alkotmányjogi szabályok különleges garanciákkal védett kódexe. Ezek után menjünk tovább, és beszéljünk két gondolatot az alkotmányos állam fogalmáról, vagy jelenségéről. Ez azzal a kérdéssel függ össze, hogy vajon bármely államot, amelynek alkotmánya van, egyben alkotmányos államnak is lehet-e nevezni. Ez a kérdés oda vezet bennünket, vagy annak a feltevéséhez vezet el bennünket, hogy vajon vannak-e az alkotmánynak elvárt, kötelező tartalmi elemei. Nagyon jól tudjuk, hogy a önkényuralmi államok is rendelkeznek alkotmánnyal, volt alkotmánya a Szovjetuniónak, több is, 24-ben, 36-ban, 77-ben elfogadott, és a mai magyar alkotmány is tulajdonképpen egy önkényuralmi időszakban, 1949-ben született az eredeti változata. De volt alkotmánya a hitleri Németországnak is. Az alkotmányos állam gondolata azzal függ össze, hogy az alkotmány tartalmi, az alkotmánnyal kapcsolatban tartalmi követelmények is állíthatók. A francia forradalom 1789. augusztus 26-án elfogadott deklarációja, az ember és polgár jogairól szóló egyetemes deklaráció szerint, 16. cikkében írtak szerint, az a társadalom, amelyik nem biztosítja a jogok, tehát a deklarációban felsorolt jogok védelmét, sem a hatalmak elválasztásáról nem intézkedik, nem rendelkezik alkotmánnyal. Tehát amelyikben az emberi jogokat nem garantálják, és az államhatalmakat egymástól nem választják el, az nem rendelkezik alkotmánnyal, még akkor sem, ha van neki valamilyen, amit alkotmánynak neveznek. Hogy jelenik meg ez a mai magyar alkotmányban? Megjelenik-e egyáltalán? Természetesen a mai magyar alkotmányban mind a két követelmény megjelenik. Rendelkezik az alkotmányunk a hatalommegosztásról. Második szakasz első bekezdésében deklarálja, hogy Magyarország, Magyar Köztársaság demokratikus jogállam. Ebből a jogállami klauzulából értelmezte ki a Magyar Alkotmánybíróság azt, hogy Magyarországon a hatalmak egymástól elválasztandók. Mik is ezek a hatalmak? Mert erről nem volt még szó. Az államon belül három fő hatalom, a törvényhozó hatalom, a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltató vagy bíráskodó hatalom elválasztásáról van szó. Az emberi jogokat, amelyeket a deklaráció jó 220 évvel ezelőtt már megkövetelt, a magyar alkotmány, a jelenlegi az első és a 12. fejezetében biztosítja. Mindez azonban semmit nem ér akkor, ha ezek az előírások nem számon kérhetők, ezek nem garantálhatók. A 12. fejezete a magyar alkotmánynak 1989 előtt is sok-sok jogot felsorolt, sok alapvető jogot felsorolt, azonban nem álltak rendelkezésre intézményi garanciák, nem volt biztosított ezeknek a jogoknak a védelme. Ezért az alkotmányos állam követelményéhez hozzátartozik az is, hogy az emberi jogok, az alapvető jogok védelmét erre szakosodott, megfelelő szerv biztosítsa. Magyarországon ez két nagy szerv biztosítja, a bíróságok, mint olyanok, illetve az alkotmányvédelem elkülönült szerve, az alkotmánybíróság. Az alkotmányok külső megjelenési formájuk alapján csoportosíthatók. Az első fő csoportja az alkotmányoknak az írott alkotmány. Az írott alkotmány az lehet kartális, tehát egyetlen alkotmány törvényben, egyetlen alkotmány levélben foglalt alkotmány, de állhat több alkotmány törvényből is. Ekkor ezt a több alkotmány törvényt kifejezetten alkotmány törvénynek nevezik. Az előbbire példa a magyar alkotmány, 1989-ben Magyarország alkotmánya, kartális, tehát írott alkotmány. Van egy közkeletű tévedés, hogy ez Magyarország első kartális alkotmánya, ez már a harmadik, mert 1919-ben a tanácsköztársaság idején elfogadtak egy ideiglenes alkotmányt áprilisban, meg egy végleges júniusban. Nem volt olyan nagyon végleges, mert július 31-én megbukott a tanácsköztársaság, de volt két nagyon rövid ideig, és csak az ország egy részén, területnek egy részén hatályos alkotmány. Az írott alkotmányokkal összefüggésben úgy van egy verseny, hogy melyik az első írott alkotmány a világon. A szintén közkeletű tévedés, hogy az 1787-es Egyesült Államok beli alkotmány az első írott alkotmány. Valóban 1787-ben fogadták el, de az emberi jogokat tartalmazó első 10 alkotmány kiegészítést, ők az eredeti szöveget nem módosítják. Tehát a 1787-ben elfogadott szöveg változatlan azóta, hanem ehhez toldatokat, kiegészítéseket, amendment, így hívják, constitutional amendment, ezt teszik hozzá. Az első 10 kiegészítést csak 1791. december 15-én csatolták hozzá. Eddigre már 1791. szeptember 3-án megalkották a francia alkotmányt, amely az első kartális alkotmány, első teljes kartális írott alkotmány az alkotmány történetben, mely az 1789-ben elfogadott emberi jogi deklarációval együtt adta ki ezt az alkotmányt. Volt még egy lengyel alkotmány is, de az alapvetően a feudális államszervezetet rögzítette. Mégis azért tekintjük az amerikai alkotmányt példaértékűnek, mert ez a francia alkotmány, ez 2 évig volt hatályban, ez pedig meg még mindig hatályban van. Ez alapján működik a világ első számú hatalma, és ez a példátlan sikere és tartósága ennek az alkotmánynak export cikké tette, sok országban lemásolták, például Mexikóban is, aztán Mexikó például nem pont olyan, mint az Egyesült Államok. Természetesen sok előzménye volt, lehet fölhozni a holland Utrechti Uniót, a svájci egyházalkotmányt, de valójában a francia alkotmány. Nem látják csak a hátrébülők, hogy a másik nagy alaptípusa az alkotmányoknak az úgynevezett íratlan vagy történeti alkotmány. Az íratlan alkotmány is le van írva, tehát nem szájhagyomány útján terjed, de a történelmi fejlődés több különböző időszakában keletkezett törvényekből áll. Ilyen volt Magyarország alkotmánya 1949-ig, és ilyen például az Anglia alkotmánya, amely egészen 1215-ig vezet vissza egyes alkotmány jellegű törvényeket. Természetesen a formai garanciák azok az írott alkotmánnyal, akár kartális, tehát egyetlen levélbe, akár több alkotmánytörvénybe, például ilyen a Svéd Királyság alkotmánya, foglalják azt, ezekkel az írott alkotmányokkal kapcsolatban vedhető fel. Ez a formai garanciák, illetve azok alapján a rugalmassága vagy rugalmatlansága az alkotmánynak, ez a stabilitás alapkérdése. Alkotmányt akkor nevezzük rugalmasnak, ha könnyű annak a módosítása. Akkor nevezzük rugalmatlannak vagy merevnek, ha az alkotmány módosítása nehéz vagy lehetetlen. Például, mint mondtam, az Egyesült Államok alkotmánya törzs szövege az annyira merev, hogy az nem is módosítható. Ahhoz kiegészítések tehetők. Természetesen a kiegészítés a szent szöveget nem érintve tartalmilag mégis átalakítja azt. Megváltoztatta például az alelnök jelölésének a rendjét, stb. Kiegészíti. A rugalmasság, rugalmatlanság kérdése az tulajdonképpen felveti azt, hogy mi módon, milyen formák, milyen eszközök igénybevételével lehet egy alkotmányt elfogadni, és ezzel összefüggésben módosítani, megmódosítani, szokták mondani túlbuzgó hivatali nyelven. Ugye a legerősebb elfogadási forma az alkotmányozó referendum, tehát az a népszavazás, amely jóvá hagy egy alkotmányszöveget. Ez nem tegnapi találmány, mint látják, az 1793-as francia jakobinus alkotmány is így került elfogadásra. A ma hatályos, azt hiszem a 14. francia alkotmány, amelyik az 5. köztársaságot szabályozza, az ismeri az alkotmányozó referendum intézményét, de nem teszi kötelezővé. Egy különleges alkotmány elfogadó forma az alkotmányozó nemzeti gyűlés. Talán annyi politikai vagy közpolitikai kitekintést lehet tenni, hogy volt arról szó, talán a miniszterelnök úgy jelentette be, hogy lényegében március közepétől az országgyűlés alkotmányozó nemzetgyűlési alakul át, ami azt jelenti, hogy csak az új alkotmánnyal foglalkozik. Ugye ezt többen kritizálták részben politikai, részben szakmai oldalról, és a kritikában annyi igaz, hogy alkotmányozó nemzetgyűlés az mindig a normál törvényhozástól egy eltérő szervezet, vagy a két kamara, ha két kamarás az országgyűlés, együttes ülése eltérő módon, vagy kiegészítve, vagy más módon összehívva más szavazási arányokat, tehát, vagy külön erre a célra választott gyűlés lehet az alkotmányozó nemzetgyűlés. Ha sem az első, sem a második megoldást nem választjuk, akkor a normál törvényhozó szervnek kell valamilyen eltérő eljárását, eltérő többségét előírni, ez lehet minősített többség, lehet szabályozni az előterjesztési szavazási időközöket, hogy fél évig kell tárgyalni ezt, vagy csak meghatározott személyek terjeszthetik elő. Két kamara esetén eltérnek esetleg a szabályok. Hát kivételesen fölvettem ide az olasz királyság 1848 és 1944 közötti alkotmányát, ez lényegében nem is nagyon volt alkotmány, mert egy normál törvény módjára lehetett módosítani. Ezt ma már természetesen Olaszországban is felváltották. Van egy nagyon érdekes megoldás, ez a holland alkotmány 137. szakasz 3. bekezdésében van, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kitűnő professzor, a korábbi alkotmánybíró Kirényi Géza ezt kollektív közjogi harakirinek nevezi ezt a megoldást, mert ez azt jelenti, hogy amennyiben az országgyűlés alkotmánymódosító javaslatot fogad el, azonnal ki kell mondani a feloszlását. Azonnal. Ki kell írni a választásokat, azok megtartása után egy újabb országgyűlésnek kell megalakulnia, és annak is el kell fogadni az alkotmány módosítást, hogy az alkotmány része legyen. Ezért hívja Harakirinek a professzor úr, hát ahhoz, hogy az alkotmány módosítani tudja egy országgyűlés, meg kell, hogy szűnjön a saját mandátuma. Ehhez valami hasonlót próbált az alkotmány szabályozási koncepciója javasolni vagy bevezetni. Fölvetettük azt az elkészült szakértői anyagban, illetve a előkészítő bizottságban, hogy az alkotmány módosítás érvényes létrejöttéhez két egymást követő országgyűlés egybehangzó szavazata kell, nem túl népszerű ötlet volt ez. Az alkotmánynak a rugalmasságát vagy rugalmatlanságát tartalmi szempontból is vizsgálhatjuk. Ez a tartalmi rugalmasság vagy tartalmi merevség azzal függ össze, hogy van-e az alkotmánynak meg nem változtatható része? Van-e olyan mondat, rendelkezés, intézkedés benne, amit nem lehet változtatni? Általában ilyen szokott lenni az államforma. Franciáknál, olaszoknál nem lehet az államformát megváltoztatni. Rossz tapasztalataik vannak a királysággal összefüggésben. Egyes emberi jogok, például a német alaptörvény, egyes emberi jogok nem változtathatók meg, az arra vonatkozó szabályozás, vagy egyes tagállami szavazati jogok, mint az Egyesült Államokban. De egy alkotmány úgyis rugalmatlanná válhat tartalmilag, ha túl sok szabály van benne. Például a spanyol alkotmány az kb. 250 szakaszból áll, ez 2,5-szer olyan hosszú, mint a magyar. Nagyon sok, nagyon részletes szabály található benne. Nagyon sok mindenre kiterjed az alkotmány szabályozási területe, ezért ez ebből a szempontból egy rugalmatlan. Talán nem látni az első sorokból, hogy fontos még tudnunk azt, hogy általában egy jogszabályt és így egy alkotmányt is milyen módon, milyen technikákkal lehet módosítani. Ja, alapvetően három jogszabály módosítási technikát ismer a magyar jogrendszer, a sommás módosítás, a tételes és az inkorporáló. A sommás módosításnak az a lényege, hogy nem magát a szöveget módosítja a törvényhozó vagy az alkotmányozó, hanem annak a jelentését. Ahol az alkotmány köztársasági elnököt ír, azon államfőt kell érteni. Ahol a jogszabály munkaszerződést ír, azon kinevezést is érteni kell. Ilyenkor tulajdonképpen egy pillanat alatt a jogrendszer összes ilyen kifejezése átalakul olyanná, sommás a módosítás. A tételes módosítást azt hiszem nem kell külön ragozni, egy jogszabály a másiknak a rendelkezését pontosan szövegszerűen módosítja. Az inkorporálás, ami a 1949 és 90 közötti jogalkotásnak a kedvelt módszere volt, mondjuk úgy a szocialista jog kedvelt módszere volt, amikor úgy alkotnak meg egy módosított szöveget, hogy nem ismerjük föl, hogy mi változott és mi nem. Tulajdonképpen a szó is azt fejezi ki, hogy inkorporálja magába, szívja az új szöveg a régit, tartalmaz régi rendelkezéseket, újakat, változottakat, egyeseket elhagynak, de ezt nem ismerjük föl, nincs pontosan megjelölve. Így módosították például 1977-ben a polgári törvénykönyvet, és így módosították 1972-ben az alkotmányt. Nem feltétlenül széles körben tudott dolog az, hogy tulajdonképpen a 49. évi 20. törvény, amelyik politikai szempontból nem egy jó dátum. A németeknél jó, mert ugye az is 49-es, a Grundgesetz, nálunk ez nem egy jó dátum. De hát tulajdonképpen nem a 49. évi 20. törvény az, amivel ma az ország dolgozik, az, amit 1989-ben általános jelleggel módosítottak, hanem annak a 72. évi egyes törvénnyel ilyen inkorporáló módszerrel megállapított változata. Tehát már valójában a 72. évi egyes törvénnyel dolgozunk, azt változtatja az országgyűlés. Én föl szoktam ezt mindig vetni, hogy ha valakinek a 49. évi 20. törvény nem tetszik, akkor mondjunk 72. évi 1. törvényt, vagy első törvényt. De hát ezzel nem vagyok népszerű, ezzel az ötletemmel. Az alkotmánynak a stabilitásához és az új alkotmány erre vonatkozó várható rendelkezéseihez tudnunk kell, hogy milyen többségi szabályok vannak a magyar országgyűlésben vagy döntéshozatalban. Ugye négyféle többségi szabály van. Az egyszerű többség, ami a határozatképes számban jelenlévők több mint fele, általában ezt szokta a TV, rádió, újság úgy interpretálni, hogy fele plusz egy, ami nem igaz, mert a több mint fele nem azonos a fele plusz egyel, de hát sajnos ennyi, ez valahogy úgy beleivódott a köztudatba. A minősített többség, a határozatképes számban jelenlévők több mint kétharmada, ezt nevezzük egyszerű kétharmadnak, mert csak a határozatképes számhoz mérjük a kétharmadot. Az abszolút többség az összes képviselő több, mint fele. Nem fele plusz egy, több, mint fele. Ugye páros páratlan számnál ez nem ugyanaz végeredményben. És van egy minősített abszolút többség, ami az összes képviselő több, mint kétharmadát jelenti. Ezt hívjuk minősített kétharmadnak. Ezzel a többséggel kell Magyarországon elfogadni az alkotmány módosítását, valamint a nemzeti jelképekről szóló törvényt és az Európai Unió csatlakozáshoz szükséges nemzetközi egyezményt. Tulajdonképpen ez a minősített abszolút többség, tehát az összes képviselő több mint kétharmada, ez az magyar alkotmány rugalmatlansági szabálya, ez az egyetlen eltérés, ami a normál törvényalkotási folyamattól megkülönbözteti. Ezért soroljuk a magyar alkotmányt a rugalmas alkotmányok közé, kevésbé rugalmatlan alkotmányok közé, mert tulajdonképpen egyéni országgyűlési képviselői indítvány eredményeképpen, amennyiben az összes képviselő több mint kétharmada rászavaz, akkor az alkotmány módosítható. Nincs semmilyen más megkötés. Sajnos. A magyar jogforrási hierarchiáról kellene még egy pár gondolatot mondanom, de látom, hogy a figyelmük kezd lankadni, úgyhogy ezen át fogunk gyorsan szaladni. Mindössze azért szeretném ezt megmutatni, hogy lássák, értsék, hogy minek a csúcsán helyezkedik el a magyar alkotmány. Tehát mi az a jogszabályi lépcsőrend, mi az a jogszabályi dzsungel, aminek a tetején az alkotmány áll, kisugározva maga érvényességi nyalábjait, fénynyalábjait. Ugye? Mielőtt erről beszélünk, két fontos fogalmat meg kell ismernünk, magyaráznunk. Az egyik a jogforrások közti különbség, van ugye alaki és anyagi jogforrás. Anyagi jogforrás, aki a jogot keletkezteti, tehát az országgyűlés. Alaki jogforrás az, amit megismerünk, tehát a törvény. Anyagi jogforrás a kormány, alaki jogforrás a kormány rendelet, amit ő alkot. Mi képezi a hierarchia alapját? A hierarchia alapját azt képezi, hogy ki az erősebb. Most nem gondoltam kutyákra, de arra is lehet. Tehát, hogy melyik alaki jogforrás számára megengedett, hogy a másikat módosítsa, vagy hatályon kívül helyezze. Ha az egyik számára megengedett, hogy a másikat módosítsa, vagy hatályon kívül helyezze, akkor az a hierarchiában fölötte áll. Ez nagyon jól lemérhető azon, hogy a kettő ütközése esetén melyiknek kell elsőbséget adni. Itt majd látni fogunk néhány alakilag hasonló jogforrást, amelyek között hierarchia van a közkeletű tévedéstől eltérően. Ez magyar jogforrási hierarchia tetén az alkotmány áll, mert a semmilyen más jogforrás nem lehet módosítani. Ő viszont minden mást módosíthat. Ez alatt helyezkednek el az alkotmánybíróság határozatai. Mit keres itt egy bíróság határozata? Azt keresi itt, hogy az alkotmánybíróság tulajdonképpen Hans Kelsenre visszavezethetően lényegében az európai rendszerekben negatív jogalkotó. Azt mondja meg, hogy egy törvénynek vagy más jogszabálynak melyik része kerül hatályon kívül. Mert ütközik az alkotmánnyal. Az alkotmányt nem módosíthatja, tehát annak egyetlen részét sem helyezheti hatályon kívül az alkotmánybíróság, de minden mást igen. Ebben a negatív értelemben ő jogalkotó, és ebben a derogációs hatályon kívül helyező hatásában az alkotmány alatt helyezkednek el döntései, hiszen egyetlen törvénnyel sem lehet egy alkotmánybírósági határozatot megváltoztatni. Alkotmánybírósági határozattal meg lehet változtatni törvényeket. Abban az értelemben, hogy kiveszünk belőle. És ez alatt helyezkednek el a törvények. Törvények azonban sokfélék. Tulajdonképpen vannak, mint említettem, minősített kétharmados törvényben kihirdetett nemzetközi szerződések. Mivel a nemzetközi szerződések megelőzik az azonos szinten álló belső jogforrásokat, ezért csak utána következnek a minősített kétharmados törvények. Az egyszerű kétharmados törvény, tehát a határozatképes számmal jelenlévő kétharmadához kötött törvény is hirdethet ki nemzetközi szerződést. Ilyen például az Európai Emberi Jogi Egyezményről szóló 93. évi 31. törvény. Ez megelőzi rangsorban a többi egyszerű kétharmados törvényt. Magyarul, ugye itt ilyen jogászoknak közkeletű rövidítések vannak, hogy ÖTV, önkormányzati törvény, gyülekezési törvény, egyesülési törvény, lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény, RTV, nem az újság, hanem a rendőrségi törvény, HVT, honvédelmi törvény. Ezek a rövidítések egyébként a honvédségbe dúltak nagyon. Tehát az üti az üti hát. Az ügyetes tiszt üti az ügyetes tiszt helyettest. Azt hittem, hogy ezen majd nevetni fognak, de akkor menjünk tovább. Az egyszerű törvények is hirdethetnek ki nemzetközi szerződéseket, ezek is megelőzik az egyszerű törvényeket. Na most, ha innen kivesszük a nemzetközi egyezményeket, akkor látnunk kell, hogy a minősített kétharmados törvény, az egyszerű kétharmados törvény és az egyszerű törvény nem ugyanazon a szinten áll. Mert amikor egyszerű törvénnyel módosította az országgyűlés az ÖTV-t, ami ugye kétharmados törvény, akkor az alkotmánybíróság azt mondta, hogy ez alkotmányellenes, nem szabad. Nem módosíthatja az egyszerű törvényt a kétharmadost. Ezután ugye következnek a rendeleti szintű jogforrások, kormányrendeletben kihirdetett nemzetközi szerződés megelőzi a kormányrendeletet. A kormányrendeletével azonos szinten helyezkednek el a Nemzeti Bank elnökének rendeletei, ez alatt helyezkednek el a miniszterek vagy kormány tagjai által kiirdetett nemzetközi szerződések, a kormány tagjának, tehát miniszter, elnöknek, miniszternek a rendeletei, pénzügyi szervezetek állami felügyeletének elnöki rendelete, ami január 1-je óta egy új jogforrás, örülünk neki, kell nyilván. És még újabb jogforrás az NMHH, tehát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökinek rendelete, amely azonban a helyi önkormányzati rendelettel áll egy szinten, mert azt mondja az alkotmány, hogy az NMHH rendelete nem lehet ellentétes más jogszabállyal. Ugyanezt mondja a helyi önkormányzati rendeletről. Ennyire rossz volt a vicc? Nem. Remélem nem. Nézzük meg, hogy az alkotmány módosítások miről szóltak, vagy mennyi volt ezekből? Rengeteg volt. Rengeteg. Egy alkotmány módosítási dzsungel van Magyarországon. Ezeknek egy része sommás, a legnagyobb része tételes, és van egy nagy inkorporáló módosítás, mint mondtam, 72 évi egyes törvény. Nézzük ezeket, hogy mennyi volt. 23 év alatt, tehát 49-től az inkorporálásig 14 módosítás volt, ez körülbelül fél módosítás évente, de ebből nagyon fontos azt tudni, hogy eredetileg az úgynevezett Rákosi féle alkotmány felsorolta a minisztériumokat. Ezért, amikor új minisztériumot szerveztek, akkor az alkotmány módosítani kellett. 9 alkotmány módosítás a minisztériumok felsorolását változtatta meg. 9. Ebből 7 csak ezzel foglalkozott, közben 56-ban volt egy forradalmi szabadságharc, és végül lett egy egységes új szöveg. Ha megnézzük az első módosítást, látjuk, ez a minisztériumok felsorolását módosítja. A 14. módosítás, ez a forradalmi munkás paraszt kormánynak az alkotmányba való beillesztését, illetve a úgynevezett Kádár címernek a megalkotását hozta, de 57-re ismerte fel az országgyűlés, hogy talán ki kéne venni a minisztériumokat az alkotmányba, hogy ne kelljen minden államigazgatási átszervezésnél az alkotmányt is módosítani, ekkor vették ezt ki. És a 11. és a 14. módosítás volt ez a bizonyos inkorporációs technikával végrehajtott átfogó módosítás. Ekközött az inkorporált új szöveg és a rendszerváltás között 17 év alatt 10 módosítás történt, sok év telt el, amikor nem is nyúltak az alkotmányhoz. Ez ugye körülbelül az előző átlagot adja ki. Ráadásul 89 előtt már több olyan módosítás történt, amely már a rendszerváltás előkészítését szolgálta, tehát az, hogy az hirtelen 89. október 20-án történt, ez nem egészen igaz, ezt komoly alkotmányozó és előkészítő munka előzte meg. Alkotmánybíróságot már 89 évelején az alkotmányba helyezték, igaz, hogy nem léptették hatályba. A bizalmatlansági indítványt, a polgári szolgálatot, illetve hát negyedikként, mert mondom, hogy a következő 3 az alábbi 4, tehát hogy a negyedik pedig már maga az átfogó módosítás volt. Ez az átfogó módosítás a 3 oldalú politikai egyeztető tárgyalások nyomán a 89. évi 31. törvényben öltött testet. Ez tételes módosítás volt, mondatról mondatra módosították az alkotmányt. Közkeletű tévedés, hogy szinte csak egyetlen mondat maradt változatlan, ez pedig, hogy Magyarország fővárosa Budapest. Ez azért nem igaz, mert nem Magyarország fővárosa, hanem a Magyar Népköztársaság fővárosa volt Budapest, és ez a mondat is módosult, mert a nép fosztó képzőt onnan levették, Magyar Köztársaság fővárosa Budapest. De nagyon sok, 89-ben nagyon sok mondat lényegében változatlan maradt az alkotmány, mert kb. 40 olyan rendelkezés van, ahol mondjuk csak a szerv változott, vagy az sem. Ezek között olyanok is vannak, amelyek már a 49-es alkotmányban is benne voltak, amelyeket pedig a 36-os szovjet alkotmányból fordítottak le. Ha majd lesz idő, akkor mondok erre egy érdekes példát, egy olyan mondatot, amelyik a 36-os szovjet alkotmányban a Szovjetunió szövetségi jellege miatt volt benne. Le kell fordítani, az egy szent szöveg, betették a magyar alkotmányba, amelyik ugye nem egy szövetségi állam, méretében is egy kicsit kisebb volt mindig is. A 89-ben megállapított úgynevezett jogállami alkotmány 20 év alatt vajon hányszor módosult? 25 év alatt módosult ez a 20 év alatt, mint mondtam, a mérsékelten rugalmatlan, tehát inkább a rugalmas alkotmányok közé soroljuk, mert egyedül egy többségi szabály védi, ami ugye ma nem túl magas szintű védelem. Érdemes felfigyelnünk arra, hogy 1990-ben egyetlen év alatt 6-szor változott az előző évben átfogóan módosított alkotmány. Azt is fontos tudnunk, hogy tulajdonképpen nem a 89-es módosítás teremtette meg a mai jogállami kereteket, mert a 89-ben elfogadott szöveg úgy szólt, hogy magyar köztársaság független demokratikus jogállam, amelyben a demokratikus szocializmus és a szociális piacgazdaság egyaránt érvényesül. Ugye ez volt a politikai alkuknak az egyik összetevője. Na, ezt gyorsan 90-ben kivették belőle, és véget ér a mondatot, hogy jogállam. Amint látjuk, vannak olyan rendelkezések, a fegyveres erők jogállása, irányításuk, szabályozása, ezt összefoglaló jelleggel egyébként védelmi vagy honvédelmi alkotmánynak nevezzük, ez 7-szer módosult 20 év alatt, 7-szer. Egyébként eredetileg ez a szabályozása az alkotmány 7. majd számozás folytán a 8. fejezetbe került, ez 89. szeptemberében került elő. És az a félelem, vagy az a óvatosság motiválta, hogy a hadsereg magatartása nem volt kiszámítható, a néphadsereg magatartása. Szükség volt egy szabálycsoportra az alkotmányban, ami alapján el lehet dönteni, hogy ha ez a nagy fegyveres erő, mert akkor ez egy elég nagy fegyveres erő volt, megindul, akkor el lehessen dönteni, hogy alkotmányos volt, vagy nem volt alkotmányos. Senki nem gondolta, hogy egy papír meg tud állítani egy hadsereget, ha az meg akar indulni. Na most ez a szabályozás, ez egy semleges állam, erősen kontrollált hadseregére vonatkozott. Ebből kellett a szabályozásnak átváltozni egy NATO tagállam, majd pedig egy EU tagállam fegyveres erőinek a szabályozására. Hát ez 7-szeri nekifutással végül is sikerült. Nézzük, hogy melyek voltak itt kiemelhetők, hogy a 25. módosítás, ez még a utolsó MSZNP többségű országgyűlésnek volt a bosszúja, a közvetlen elnökválasztást iktatták. Ugye nem abban állapodtak meg a három oldalú egyeztető tárgyalásokon és a felosztás előtt néhány nappal még ezt beletették. Kiemelendő a 26. módosítás, amely tulajdonképpen a kormányzati szervezetet változtatta meg, és vezette be a ma ismert kancellári kormányzást, a kancellár demokrácia alkotmányos hátterét. És ugye a 27. módosítás volt az MDF-SDS vagy Antal-Tölgyesi paktum, ami a sarkalatos törvényeknek a kigyomlálását és tulajdonképpen az ország kormányozhatóságát volt hivatott biztosítani. És példának fölhozom még a 47. módosítást, amely a Lisszaboni szerződés ratifikációjához volt szükséges. Tehát látjuk, hogy ebben azért voltak szükséges, okszerű módosítások, de hát azért 25 módosítás 20 év alatt soknak tűnik. Tehát sikit urad astra, így jutunk el a csillagokig, mert a 2010-ben megalakult országgyűlés, amelyik egy politikailag homogén kétharmados többséget hozott, gyakori módosításokra vezetett. 8 módosítás 1 év alatt. Hogyha hozzáveszünk, hogy lényegében fél év alatt, hiszen júniusban kezdett el az országgyűlés működni, ez tehát minimum 8-as évi átlagnak jön ki, ugye másfél volt az, amit az előbb soknak találtunk, de ez még akkor is sok, hogyha ezt átszámítjuk az egész parlamenti ciklusra, hogy már többet nem nyúl hozzá az országgyűlés, ez akkor is éves átlagban 2. A formai stabilitást veszélyeztető és az alkotmányt instabillá, destabilizáltá tevő jelenség az, hogy 3 külön módosítást fogadtak el egyetlen napon. 3 különböző módosítást. Ezek a módosítások egyéni országgyűlési képviselő indítványjal indultak, hiszen nincs semmilyen korlát arra, hogy az alkotmány módosítás miképpen kell, hogy útjára induljon. Július 22-én 2 külön módosításról volt szó. Július 6-án és augusztus 11-én egy napon két különböző módosítást hirdettek ki, megdöbbentő módon ezeknek nem adtak törvényi címet és számot. Tehát ezek úgy szerepelnek a jogtárban, a Corpus Juris Fungarisiben, hogy az alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása alatta az alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása. Na most melyik? Az év végén, tehát november-decemberben, másfél hónap alatt 3 újabb módosítást fogadott el az országgyűlés, ezeket már törvényként számozta. Tehát a 8-ból 5 nem törvényként van, nem alkotmánymódosító törvényként van számozva, 3 meg igen. Ennek következtében, ugye ha ezeket megnézzük, gyorsan átszaladunk rajta, hogy érdemes volt ezeket külön-külön, néhány nap eltéréssel elfogadni. Az országgyűlés létszámának csökkentése, miniszterelnök helyettes csak intézményesítése, államigazgatásra vonatkozó szabályok, kormánytisztviselők bevezetése. Egy hónap múlva az alkotmánybírák jelölésének az új szabálya került be az alkotmányba. Ugye állandóan hiányzó alkotmánybírói helyekkel küszködött a magas taláros testület, szükség volt egy új, működőképes jelölési rendszerre. Ugyanaznap elfogadnak egy új önkormányzati szabályozást, külső személy is lehet alpolgármester. Hát amint látjuk, ez mind a három államszervezeti természetű módosítás. Semmi akadály nincs, hogy ezekről egyszerre döntsön, vagy egyszerre dönthetett volna ezekről az országgyűlés. Ha megnézzük, átszaladunk a többin, ugye, július 6-án kihirdetett módosítás a véleménynyilvánításhoz való jogot szabályozza újra. A két július 22-én elfogadott módosítás, az egyik a bírósági titkárok önálló eljárásának megteremtése, illetve ez a bizonyos jó erkölcsbe ütköző juttatások, végkielégítések visszamenőleges adóztatásának szabályozása, és hát egy győri érdekeltségű alkotmány módosítás, amit Lex Borkainak szoktak a polgármester úr után nevezni. Ugye tervbe vették a hivatásos állományúak és a volt hivatásos állományúak passzív választójogának, tehát választhatósági jogának a korlátozását egy 5 éves visszamenőleges időtartamra. Kiderült, hogy ez az ő választását is érintette volna, hiszen ő nem sokkal polgármestersége előtt mondott le hivatásos tiszti jogviszonyáról, ekkor lecsökkentették 3 évre ezt a tervezett módosítást. Hát ezért mondják, hogy ez Lex Borkai, ezt azért tettem idézőjelbe, mert ezt csak úgy mondják. Nézzük még, milyen módosításokat fogadott el az országgyűlés. Ugye újra szabályozta november 8-án a jogforrási rendet, a jogalkotás rendjét, ekkor került a pénzügyi szervezetek az alkotmányba, állami felügyelete, amint látják, 2010. november 16-án megszületett az azóta is legvitatottabb alkotmány módosítás, mely az alkotmánybíróság hatáskörét szűkítette. Itt egy pillanatra álljunk meg. Lehet, hogy érdemes ezzel kapcsolatban is két gondolatot elmondani. Az egyik az, hogy hát ezen föl is lehet háborodni, de érdemes tiszta fejjel arra gondolni, hogy nem ez az első eset. Az első eset, amikor az országgyűlés az alkotmány módosításával reagál egy alkotmánybírósági döntésre. 1990-ben az eredeti alkotmány szöveg úgy szólt, hogy minden magyar állampolgár, akinek van magyarországi belföldi lakóhelye, választójoggal rendelkezik. A választójogi törvény viszont úgy szólt, hogy csak az rendelkezik választójoggal, aki a szavazás napján itthon is van, itthon tartózkodik. Ezt a választójogi törvényi szabályt az alkotmánybíróság megsemmisítette. Mivel az országgyűlés, az állam nem volt akkor abban a helyzetben, hogy a külföldi szavazást megszervezze, ezért egyetlen választása maradt, az alkotmányt kellett hozzáigazítani a választójogi törvényhez. Ugye itt az történt, hogy az alkotmánybíróság elfogadta azt a határozatát, mely egyes visszaható hatályú adóztatási szabályokat érintett, erre reagált az országgyűlés azzal, hogy módosította az alkotmánybíróság, bocsánat, mindig rossz gombot nyomok, de hát jogász vagyok ezen a műszaki egyetemen, azzal reagált, hogy szűkítette az alkotmánybíróság hatáskörét, és a visszaható hatályú különadóknak a lehetőségét pontosabban szabályozta. Fölvetődik az a kérdés, hogy akkor Magyarország ezóta már nem alkotmányos állam, mert az alkotmánybíróság hatásköre nem teljes. Hát biztos, hogy nem annyira alkotmányos állam. De az is biztos, hogy az alkotmányosság fokmérője nem egy bizonyos meghatározott alkotmánybírósági modell. Mert az alkotmány bíráskodásnak különböző modelljei vannak, de még mielőtt erre rátérnénk, itt van egy kóbor slide, amelyik ugye egy ellenpélda, mint tudjuk, hogy nem ez az első kartális, de ez az, amelyik azóta is hatályban van. Nagyon szigorú szabályokhoz köti az alkotmány módosítását, ezért csak 27 ratifikált és hatályba lépett módosítás van. Ebből az első 10 alkotja a Bill of Rights-ot 1791-ből, tehát az emberi jogoknak a kódexét. 17 módosítás 220 évre oszlik el. A 12. és 13. módosítás között 60 év telt el. 60 évig nem nyúltak hozzá. Magyarországon 3 és fél év volt a leghosszabb idő, még nem nyúlt hozzá az országgyűlés. A 27. módosítás, ami 92. május 5-én került az alkotmány mellé, eredetileg 1789-ben indult. 1789-től eltelt majdnem 200, illetve több mint 200 év, mire elfogadták. További 6 módosítás folyamatban van, az egyikük 1789. szeptember 25-e óta, tehát nem kizárt, hogy még elfogadnak olyan módosítást, amely az eredeti alkotmány módosítások óta indul és függőben van. Ez tehát, nem látják csak hátulülők, ez egy merev és stabil alkotmány. Hogyan ítélhető meg a magyar alkotmány, mint jogszabály stabilitása? Egy jogszabály stabilitása természetesen megítélhető az alapján, hogy a szöveg maga, a leírt szöveg változik-e. Sokat változik, instabil, keveset változik, akkor stabil. Ugyanakkor van egy tartalmi stabilitása is az alkotmánynak, ami nem azonos a rugalmatlansággal, mert lehet egy rugalmatlan alkotmány is, lehet egy rugalmas alkotmány is stabil. És lehetnek gyakran módosuló rendelkezések, amelyek stabilak. Például az, hogy a minisztertanács elnöke helyett miniszterelnököt, vagy kormányfőt, vagy első minisztert tartalmaz az alkotmány. Ez lehet egy gyakori szövegváltozás, de attól az még mindig egy kormányfő. A magyar alkotmány tartalmi stabilitása egyes fejezetekben megvan. Az alapjogokban gyakorlatilag 22 éve alig történt változás. A kormány, bár érintette elég sok változás, nem vezetett a kormányforma megváltozásához, nem eredményezett félprezidenciális, tehát félelnöki rendszert, nem jött vissza a minisztertanácsi rendszer, maradt nagyjából a kormányforma 1990-től. Ugyanakkor a formai instabilitás, tehát a gyakori változások tartalmi instabilitással jártak együtt. A védelmi alkotmány, amit említettem, a 8. fejezet, a fegyveres erők irányításának és bevetésének szabályai nagyon sokat változtak, nem lehet ráismerni az eredeti szövegre, sem formai, sem tartalmi értelemben. Ugyanakkor a tartalmi stabilitás letéteményese nem csak az országgyűlés, hanem az alkotmánybíróság is. Mit nevezünk egy államban alkotmánybíróságnak? Persze azt, amit annak nevez a törvény, de tulajdonképpen inkább azt nevezzük, azt a céget, azt a szervezetet, testületet, amely föl van arra hatalmazva, hogy egy normát, egy meg nem engedett normát, ami azért meg nem engedett, mert az alkotmány ellentétes, érvénytelenítsen. Nem a semmiségét állapítja meg, hanem megsemmisíti. Kiveszi a jogrendszerből, kiveszi az érvényes normák közül. Magyarországon ez egy centralizált, elkülönült általános hatáskörű részben politikai szerv egy külön bíróság által történik, ez a Magyar Alkotmánybíróság. Ugye azért mondjuk, hogy centralizált alkotmánybíráskodás, mert egyetlen szervbe van ez centralizálva, van egy ezzel ellentétes módszer, a decentralizált, amikor lényegében minden bíróság, vagy több bíróságok föl vannak hatalmazva alkotmánybíráskodásra. Azt szokták mondani, hogy a Marbury vs. Madison ügy 1803-ból az alkotmánybíráskodásnak a szülő alapügye, mert ebben rögzítette, fejtette ki az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága azt, hogy az alkotmány az ország legfőbb törvénye, és ami az alkotmánnyal ellentétes, az érvénytelen. Igen. De ez egész visszamegy 1610-re, Sir Edward Cooke-ra, aki egy angol főbíró volt, aki szintén azt mondta, hogy bizonyos fölsőbb elveknek, szabályoknak meg nem felelő törvény, az megsemmisítendő, nem jó. Most itt átugorjuk a Magyar Alkotmánybíróságról szóló törvény egyes hatásköri rendelkezéseit, mert azt hallottam, hogy önök már szeretnének hazamenni, fáradtak. Ez így van? Nem. Nem mindenki. Nem mindenki. Meg hát végül is ülnek, hát az nem olyan feltűnő. És beszéljünk arról, hogy az alkotmánybíróságnak van-e stabilizáló vagy destabilizáló hatása a magyar alkotmányos rendszerre. Még egy gondolatot itt az átugrott szlájdokkal kapcsolatban engedjenek meg, nem fejeztem azt be, hogy vajon csak az az állam alkotmányos, ahol van alkotmánybíráskodás? Nem valószínű. Az angol alkotmány nem ismeri az alkotmánybíráskodást. Tehát nincsenek az angol bíróságok arra feljogosítva, hogy az alkotmány alapján törvényeket hatályon kívül helyezzenek, vagy azok egy részét, mert hát igazából nem is egyetlen alkotmányról van szó, hanem számolástól függően 14, 36 vagy 50 különböző törvényből 1215-től egészen 2007-ig. Ugyanakkor van olyan alkotmány is, van olyan ország is, ez a Holland Királyság, amelyiknek írott, kartális alkotmánya van, és 127. szakaszában kifejezetten megtiltja a bíróságoknak, hogy törvények alkotmány ellenességével foglalkozzanak. Tiltja. Hollandia nem alkotmányos állam? Nem valószínű, hogy ez az állítás megállja a helyét. Miért? Azért, mert az alkotmányos jogokat, amely az egyéneket illeti meg, azt az holland rendszer védi. Tehát minden holland polgár, vagy minden holland királyság területén tartózkodó személy, aki alkotmányos jogaiban sérelmet szenved, egyedileg ezt bírói úton orvosoltathatja. De általában a normák fölött nem ítélkezhet egyetlen holland bíróság sem. A Magyar Alkotmánybíróság, mondtam, egy centralizált, külön erre a alkotmánybíráskodási funkcióra feljogosított szerv. Az Alkotmánybíróság emellett az alkotmány értelmezését is elvégzi, ezért tulajdonképpen Magyarországon az az alkotmány jelentése, amit az Alkotmánybíróság annak tulajdonít. Amit az Alkotmánybíróság mond egy szóról, egy mondatról, az Magyarországon az élő, a valódi alkotmány. Ezt csak az országgyűlés írhatja felül, mint láttuk 2010-ben, és 20 éve korábban ezt megtette. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság is destabilizálhat. Akkor, hogyha ez az általa megállapított jelentés gyakran vagy indok nélkül változik. Ilyenre több típus példát lehet adni, például, akkor az Alkotmánybíróság esetről esetre ítélkezik, ezt be is vallja. A jogszabály kihirdetése és hatályba lépése közötti idő, mikor kellő idő, mikor elegendő a felkészülésre. Volt, amikor azt mondta, hogy egy törvény megalkotása esetén 8 nap, abban beleesett a karácsony, és új évre esett ugye a hatályba lépés, 8 nap elegendő, hogy megismerjék a polgárok, hozzáigazítsák. A tavaly a polgári törvénykönyv hatályba lépésével kapcsolatban megállapította, hogy nem elegendő 2 hónap egy szakaszos hatályba lépés kezdetére. Nem tudjuk. Esetről esetre, mint a kádi. Hát most így döntök. Amikor a jogalkotó nagyfokú szabadságáról dönt az Alkotmánybíróság, azt tesz a jogalkotó, amit akar. Amikor megújítja a saját hatáskörét, kibővíti. Ugye a JEH az a jogegységi határozatokat jelenti, a legfelsőbb bíróság a bíróságokra nézve jogegységi határozatokat hoz, irányítja az ő tevékenységüket. 2005-ig senki nem gondolta azt, hogy ezek a jogegységi határozatok fölülvizsgáltak az Alkotmánybíróság által. Akkor kitalálta, hogy igen. 42-2005-ös határozatában. Előtte nem. Azóta igen. Ezek a hatásköri újítások, ezek a hatáskör bővítések, ezek destabilizálnak, hiszen megváltoztatják az alkotmány jelentését. Illetve hát az is egy komoly destabilizációs tényező, amikor egy korábbi precedens döntéstől az Alkotmánybíróság maga eltér. Az egyik igen érdekes destabilizáló jelenség az, amikor az Alkotmánybíróság egy-egy szóba vagy mondatból újabb jelentéseket értelmez ki. A Magyar Köztársaság független demokratikus jogállam szóból az Alkotmánybíróság számos önálló normát értelmezett ki. Például azt mondta, hogy a jogbiztonság, ami a normák kiszámíthatóságát, érthetőségét jelenti, a jogállam részét képezi, a szerzett jogok védelme, a közhatalomgyakorlás törvény alá rendelése, a hatalommegosztás, melyről a magyar alkotmány nem rendelkezik, ellentétben a deklarációban ismertetett, nem rendelkezik róla, az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy ez a jogállamból következik. A demokratikus legitimáció, a jogalkotás, törvényhozás, jogállami keretei, ezek mind önállóvá vált, külön normává vált alkotmánybírósági jelentések. Milyen kilátásaink vannak a jövőre nézve? Fenntartható-e az alkotmánynak a stabilitása, ami egy érték? Az alkotmány változatlansága mind formai, mind tartalmi szempontból, mind a jelentés szempontjából egy érték. Hogyha az alkotmánnyal dolgozó jogászoknak is vadászni kell a szöveget, vadászni kell, keresni, kutatni kell a tartalmát, a jelentését, az éppen aktuális jelentését az alkotmánynak, akkor mi várható el a jogkereső közönségtől? Mi várható el, mennyiben várható el az alkotmányos normák ismerete mondjuk egy polgártól, egy átlag polgártól, aki nem dolgozik joggal? Ezért nagyon fontos és érték az, hogy az alkotmány legyen stabil. Hát ettől alkotmány. Láttuk, hogy Magyarországon a rugalmasság mellett ez nem megy. Nézzük, hogy van erre megoldás. Megoldás-e, hogyha az alkotmányt rugalmatlanná teszi az országgyűlés, bemerevíti az országgyűlés. Ez lehet a megoldás? Vannak erre lehetőségek? Anélkül, hogy belenyúlnánk a magyar államszervezetbe. Persze, hogy vannak lehetőségek. Kötötté kell tenni az előterjesztést. Esetleg talán meg lehetne fontolni, nem egy országgyűlési képviselő, hanem mondjuk 50. Vagy 100, vagy negyede, harmada, csak a kormány, csak a köztársasági elnök, vagy ők együtt. Felmerül gyakran a referendumhoz kötés. mert ugye ez választható, vagy lehet kötelező. Lehet időhöz kötés, évente csak egyszer lehet, vagy kötelező tartani egy 60 napos tárgyalási szünetet az alkotmánymódosításnál. Nagyon sok technikája van ennek, ezek rendelkezésre állnak, minden európai alkotmány le van magyarra fordítva, a világ sok alkotmány le van magyarra fordítva, ezeket csak ki kellene nyitni. A koncepció, melynek megszövegezésében magam is részt vettem, ugye hétfőn kiderült erről, hogy ez már nem koncepció, azt javasolta, hogy két egymás követő országgyűlésnek kell megszavazni. Szinte ez volt az első dolog, amire a közbeszédben vagy a politikában azt mondták, hogy nem, ez valószínűleg nem következhet be. Helyes ennek az elvetése? Nyilván erről mindenkinek megvan a maga véleménye, mintha egy kicsit az előadás is arra játszana, hogy de jó lenne egy ilyet bevezetni. Nem biztos, hogy ez jó lenne, de az Alkotmány Előkészítő Bizottságban ez a megállapodás született a különböző politikai pártok képviselői között. Valószínű azért nem lenne jó, mert az alkotmány néha amiatt is módosítani kell, hogy abba a konföderációba, ahova beléptünk 2004-be, az Európai Unióban, ez megkövetelt valamilyen okból. Ha ehhez két egymás követő országgyűlés szükséges, akkor egy unió vagy európai közösség által követelt módosításhoz föl kell osztatni az országgyűlést, bármennyire is szeretjük. Lehet a stabilitásnak egy megoldása az, ha nem módosítható klauzulákat tartalmaz az új alkotmány. Mivel nincs szöveg a kezünkben, a koncepció meg már nincsen, nem tudjuk, hogy lesz-e ilyen. A koncepció tett javaslatot arra, hogy egyes alapjogok, emberi méltóság, élethez való jog, egyes alkotmányos értékek, a jogállamiság például, ne legyen módosítás tárgya. Ugye ez stabillá teszi, azt nem lehet megváltoztatni. Nem tudjuk, hogy az egy hét múlva nyilvánosságra kerülő tervezetben mik lesznek. Hiszen az alkotmányozásnak különböző útjai is váltak ismerté Magyarországon. Azt hiszem ez az utolsó dia, vagy az utolsó előtti. Hiszen megalakult a miniszterelnök úr mellett egy tanácsadó testület még a nyáron. Ennek a tagjai Boros Péter, Söpflin György, Pálinkás akadémiai elnök úr mondtak dolgokat, ők néha üléseztek is, aztán egy ideje nem hallani róluk semmit. Létrejött ez a bizonyos Alkotmány Előkészítő Eseti Bizottság elnökéről, dr. Salamon Lászlóról, Salamon Bizottságnak szokták nevezni, ugye június 28-án jött létre. 6 munkacsoport, 6 témába osztotta a feldolgozandó témákat, közpénzügyek, helyi önkormányzatok, igazságszolgáltatás, és itt látják felsorolva, hónapokon keresztül tárgyaltak, egyeztettek, az összes egyetemet, fontosabb köztestületet, szervezetet megkeresték, több ezer oldalnyi javaslat érkezett. Összegezte ezeket a munkacsoport, és szakértők segítségével készítette egy javaslatot. Ugyanakkor nemrégen létrejött a Nemzeti Konzultációs Testület, ami a polgárokat megkérdezi. Mindenki kap egy levelet, én még nem kaptam meg, lehet, hogy azért, mert tudják, hogy nekem mik a válaszaim. Vagy már eleve be voltak x-elve, nem tudom. És végül a kormánypártok egy szövegező bizottságot hoztak létre, Szájer József, Európai Parlament tagja, vezeti, tagja Gulyás Gergely képviselő, Salamon képviselő úr. Ők készítenek egy alkotmányszöveget. Ebből lesz egy előterjesztés. Na, ez már a következő előadás. Szóval akkor mégis az utolsó. Tehát az, amiről tulajdonképpen a mai előadásnak szólni kellett volna, azok a konkrét megoldások, hogy hogyan válik a magyar alkotmány hosszú időre stabillá, állandóvá, a polgárok által is megismerhetővé, ezt nem tudjuk ma bemutatni, nem tudjuk ma elmondani, mert nem ismerjük a alkotmány módosítására többséggel rendelkező parlamenti erőtervezetét. Én azt tudtam elmondani, azt tudtam bemutatni, hogy milyen megoldások vannak, ismert, világszerte ismert megoldások vannak, mire kell fölkészülni, és talán meg tudtam önöknek mutatni azt, hogy a magyar alkotmány egy instabil, a rugalmasságából kifolyólag egy instabil, az utóbbi egy évben talán instabillá is tett alaptörvény, ehelyett egy sokkal stabilabb, ha ennek érdekében kell, merevebb alkotmányra van Magyarországon szükség. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Nagyon szépen köszönjük a tanszékvezető úrnak, bíró úrnak a részletes előadást. Azt hiszem, hogy aki viszont megkapta ezt a bizonyos levelet, és még nem töltötte ki, azt talán most egy kicsit olyan tisztább fejjel, egy jó rendszer szemlélettel tud nekifogni azoknak a bizonyos X-eknek. Én már kitöltöttem, elküldtem. kérdések felmerültek-e most bennünk? Ha valakiben felmerült kérdés, és szeretné most föltenni a nyilvánosság előtt, kézfeltartással lehet jelezni, és én pedig érkezek a mikrofonnal. Bátran lehet oda. Hozom a mikrofon, mert a kamera rögzítés miatt ez szükséges. Beadom a mikrofont, jó?
Én dr. Feledi István vagyok. Néhány kérdésem lenne, nem elsősorban az elhangzottakkal kapcsolatosan, hanem azzal összefüggésben, ami nem hangzott el, és a kérdés is arra irányul, hogy miért nem beszélünk róla. Ugyanis ugye nekünk van egy történelmi alkotmányunk. Úgy is szokták mondani, hogy az emberiség legősibb alkotmányával rendelkezünk, amelynek az első írásos megjelenési formája volt a vérszerződés, a szeri szerződés, István Intelmely fiához Imre Herceghez, Verbőci hármas könyve, majd egy több évszázados közjogi fejlődési folyamat eredményeképpen kialakul valami, amit úgy hívnak, hogy történelmi alkotmány. 44. március 19-én megszakad a jogfolytonossága, mert az a természet, hogy idegen hatalmi kényszer alatt nem tud működni, de máig is hatályos, mert nem hatálytalanítható, csak nem érvényesül. A kérdésem ezzel összefüggésben az, hogy vajon miért nem beszélünk a legnagyobb értékünkről, a történelmi alkotmányunkról. Miért nem arról beszélünk, hogy nekünk nem új, nem más és nem módosított alkotmányra van szükségünk, hanem a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát kell helyreállítani, mert ez volt az, ami átsegítette nemzetünket történelmünk legvérzivatarosabb időszakain is. Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogy ugye a magyar jogrendszer az hármas szintű. Az első szintje az alkotmány, a másik az alaptörvény, a harmadik pedig a törvények. Számtalan médiális anyagban, újságban, heti világgazdaságban a különféle politikusi nyilatkozatok, kérem szépen, öt mondaton belül következőképpen jelezték ezt az alkotmányzási folyamatot. Egyszer beszéltek alkotmányról, egyszer alaptörvényről, egyszer alkotmányos alaptörvényről, konstitúcióról, illetve alkotmánylevélről. Én úgy gondolom, hogy ma zajlik egy úgynevezett párhuzamos alkotmányozási folyamat, ezt akár akarjuk, akár nem, akár tudjuk, akár nem, akár hisszük, akár nem. Az egyik eredményeképpen helyre lehet állítani a jogfolytonosságot, és vissza lehet venni mindent, amit elvettek tőlünk. A másik eredményeképpen pedig még azt is elvehetjük, elveszíthetjük, amivel pillanatnyilag rendelkezünk. Én úgy tudom, hogy a hatalom az nem alkotmányozhat. Az alkotmányozás alkotmányozó nemzetgyűlés dolga. Az országgyűlés nem azonos az alkotmányozó nemzetgyűléssel. Az országgyűléstől én speciál azt vártam volna el, hogy megalkotja az alkotmányozó nemzetgyűlésről szóló törvényt, ennek alapján meghatározza azt, hogy mi az alkotmányozó nemzetgyűlés, meghatározza, hogy ki hívhatja össze, milyen körülmények között, meghatározza a felépítését, hogy alsóház és felsőház, és hogy kik vehetnek részt az alsóházban, a felsőházban, illetve az alsóházban a társadalmi képviselők.
Bocsánat, mi a kérdése?
A kérdésem az, hogy elmondtam, hogy én úgy tudom, hogy a hatalom nem alkotmányozhat, akkor miért alkotmányozik?
Miért alkotmányoz a hatalom, ha mégsem alkotmányozhat?
Így van, például. Vagy azt mondom...
Jó, akkor ez a második kérdés. Mi az
Meg az elsőt azt elmondtam, hogy...
Igen, mi van a történelmi alkotmánya?
Ugye, hogy miért nem beszélünk róla?
Igen. Jó. Tehát ülnek még a teremben, igen. Köszönöm.
Én annyit fűznék hozzá, hogy természetesen fenntartjuk az előadónak a jogot, hogy említette, hogy csak arra válaszolhat, ami neki a pozícióból fakadóan nincsen megtiltva. Köszönöm, akkor a választ várjuk.
Köszönöm szépen. Nagyon jók a kérdések, és köszönöm, hogy föltetszett. Ne haragudjon, hogy szóltam, csak hát, ha még más is szeretne kérdezni. Nagyon, mind a kettő nagyon fontos. Tulajdonképpen sok kérdés föltetszett tenni. Az egyik válogatok közöttük, hát ha a végére érek. Az egyik az, hogy az alkotmány, az alaptörvény, a törvény, a konstitúció és alkotmánylevél között mi a különbség. A magyar történeti alkotmány, ami tehát hosszú évszázadokon keresztül kialakult egymásra épülő törvényekből állt, ismerte a sarkalatos törvény kifejezést lex fundamentalis. Ezt szokták alaptörvénynek is fordítani. Ez a magyar történeti alkotmánynak a meghatározó jelentőségű törvényei voltak, tehát a koronázásról szóló, vagy az aranybullákban megtestesülő törvények, ezeket nevezték sarkalatos törvényeknek. Az 1949 óta hatályos alkotmány működésében ez a sarkalatos törvény ez más jelentést kapott. Talán az idő hiánya folytán nem tudtam kitérni arra, hogy az alkotmány és a közönséges, úgy mondjuk, hogy feles törvények között elhelyezkedő törvényekre ma azt mondjuk, hogy kétharmados törvény. Ez nem egy szép kifejezés. Erre javasolta az alkotmány szabályozási koncepciója ennek a régi szónak, a sarkalatos törvénynek a felélesztését. Mondván, hogy az alkotmányban nem fér bele minden. Az alkotmány és a törvények között szükség van alapvető vagy sarkalatos törvényekre, fundamentális lexekre. Mutattam néhány példát, egyesülési jogról, lelkiismereti vallásszabadságról szóló törvényekre. De ma az alkotmány és a sarkalatos törvény nem azonos fogalmak. Az alaptörvény az önálló jelentést kezdett nyerni alapvetően a német alkotmány hatására. 1949-ben a négy hatalmi megszállás megszűnte vagy fölbomlása folytán a három zóna, az angol, francia és amerikai zóna számára született egy német szövetségi alkotmány, ami ugye az országnak csak egy részét fette le, és idegen hatalmi megszállás alatt keletkezett, ezért azt nem a jól bevált német Solfefassungnak nevezték, hanem Grundgesetznek. Ezzel is különbséget téve a kettő között. A Grundgesetz szó szerinti fordításban alaptörvény. Ennek a német Grundgesetznek a mintájára vált aztán az alaptörvény kifejezés az alkotmánynak a szinonimájává, de ez nem jó. Nem jó. Az alkotmány alkotmány, az alaptörvény alaptörvény. De az is igaz, hogy ez a középkori lex fundamentalis sarkalatos törvény sem ugyanazt jelenti ma már, mint amit akkor jelentett, mert az idők és az államok is változnak. Hogy miért nem beszélnek mások az íratlan alkotmányról, vagy a történeti alkotmányról, erről őket kellene megkérdezni, de én is egyetértek azzal, hogy beszélni kellene róla. Nem csak azért, mert nagyon sok értéket közvetít, ahogy említette, ez elég veszélyes és zivataros történelmi korszakokon segítette Magyarországot át, hanem azért is, mert meg kell mondani, hogy ennek a történeti alkotmánynak a működése, az időbeli vagy a tényleges érvényesülése mikor és miért szakadt meg. Általában azt szokták mondani, de én ugye azzal kezdtem, hogy nem vagyok kifejezetten alkotmányjogász, hanem egy közigazgatási jogász vagyok, aki oda téved, de én úgy tudom, hogy azt szokták mondani, hogy a 46. évi első törvénnyel, amit kis alkotmánynak is szoktak nevezni, a köztársasági államformáról szóló törvénnyel szakadt meg tulajdonképpen a történelmi vagy történeti alkotmánynak a működése. Mert a történeti alkotmánynak az egyik legfontosabb alap jellemzője vagy alapvonása, hogy az egy királyságnak az alkotmánya. Ugyanakkor van egy számos specialitása, például az, hogy ennek a királyságnak az alkotmánya nagyon-nagyon régóta tartalmazza már a hatalom korlátozottságának az eszméjét, ezt szokták a Szent Korona tannal leírni, mondván, hogy a magyar állami hatalom teljességét a Szent Korona testesíti meg, de abból a hatalom egyes gyakorlói, birtokosai, a király, az országgyűlés, a bírák mind-mind csak egy résszel rendelkeznek, és az ő hatalmuk együttesen adja ki a Szent Korona hatalmát. Arra is föltett kérdés, hogy a hatalom alkotmányozhat-e. Szerintem nincs általában ilyen, hogy hatalom. Egyrészt, másrészt pedig a törvények megalkotása, kötelező magatartási szabályok megalkotása az egy hatalmat jelent. Ez a hatalom jog által szabályozott hatalom, mely demokratikus választások eredményeképpen jött létre. Azt gondolom, mivel nem ismerjük a pontos szöveget, azt sejtem, hogy a beterjesztett alkotmány tervezetekben próbálnak ezekre a kérdésekre választ adni, mert meg kell mondani, hogy honnan datálja a legitimitását ez a mostani új alkotmány. 89. október 23-áról, amikor még demokratikus szocializmus volt az alkotmányban? 46 évi egyes törvény? De akkor 40 év kiesik? Vagy még visszább a német megszállás, vagy esetleg mikor még királyság voltunk, de hát az meg ugye a Habsburg ház. Tehát valószínű, hogy erre választ kell adni, én úgy gondolom, hogy próbálnak erre választ adni. Valószínűleg 1990. május 2-át az új országgyűlés megalakulásának a napját fogja kiinduló pontnak tekinteni ennek az alkotmánynak, az új alkotmánynak a szabályaihoz. Nem tudom, hogy sikerült-e legalább együtt gondolkodni.
Én azt hiszem, hogy
Vannak átfedések. Hát, ha valaki még más.
Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy alapos kérdésekre alapos válaszokat kaptunk. Az időnk előre halad, de hogyha még valakiben maradt kérdés másban, legyen szíves kézfeltartással jelezni. Hogyha nincsen, akkor nagyon szépen megköszönjük mindenkinek a figyelmét, tanszékvezető úrnak pedig az előadását. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy a kimaradt diák kapcsán is, ez mind gyakorlatilag az előadásnak ez a prezentációja, illetve az a videófelvétel, ami most készült, az megtekinthető később, majd egy kb. 3-4 nap múlva már, mondok egy webcímet, egy honlap címet, a tamop423.se.hu oldalon, ott vissza lehet nézni, másoknak is ajánlani. Még egyszer köszönjük a figyelmüket, köszönjük az előadást, találkozunk egy hónap múlva.